Veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt neki, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt erre a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rabló kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ezután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajjal és bort öntött a sebébe, és bekötözte. Maga pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja, annak, aki a rabló kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot gyakorolt vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nagyon ismert ez az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd, nagyon sokszor emlegetjük, és tényleg az egész evangéliumnak az egyik legemlékezetesebb története. De ugyanakkor, hogyha őszintén megvalljuk, akkor egy kicsit zavarba vagyunk, amikor olvassuk. Valahogy úgy érezzük, hogy ez a példabeszéd nem találja telibe a mi problémáinkat. Ugye az alapkérdés az ránk is vonatkozik, hogy hát mit is kell tennünk, hogy az Istennek kedvére legyünk, hogy elnyerjük az örök életet, hogy értelmes módon éljünk itt a Földön, és reményünk legyen arra, hogy üdvösségre jutunk. És számunkra is érvényes a válasz, amit nem Jézus ad, hanem magából a törvényből kiolvassa a kérdező ember is. Hát itt van a 2 fő parancs. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, minden erődből, szeresd fele barátodat és önmagadat. És hát akkor tedd ezt, és élni fogsz örökké. De hát ezzel kapcsolatban nekünk is vannak gondjaink. Nem csak ennek az embernek. Ez azt kérdezte, hogy ki az én fele barátom? Mert akkoriban ennek a szónak az értelme nem volt egészen egyértelmű. Maga ma sem értjük egészen mi is azt, hogy fele barát. A zsidók a másik zsidót értették rajta. De ki a másik zsidó? Az-e, aki annak született, vagy az, aki annak megfelelő módon él, vagy az, akinek van valami köze a zsidósághoz, de elszakadt tőle? Ilyesféléken törték a fejüket. És ezt kérdezték, hogy kihez kell, hogy ilyen szeretettel közeledjen. Ma is kérdezhetjük ezt. Ma már tudjuk, hogy Jézus arra tanít, hogy minden ember fele barátunk. Tehát ezt nem olyan könnyű, nem olyan könnyű tényleg elfogadni. Mert a mai világot is ugye megosztják különböző válaszfalak, és az, hogy mondjuk egy Erdélybe vagyok, és egy másik magyaron segítsek, az természetesnek tartom, vagy magától értődőnek, de hogy egy románon is segítsek, aki éppen bizonyos mértékig megveti az én fajtámbelieket, azt már nem érezzük talán kötelezőnek. Hogy van ez? Vannak olyan emberek, akikre azt mondjuk, hogy megérdemelték a sorsukat, semmi közöm hozzá. Ez ilyen, olyan, amolyan másik politikai csoportba tartozik, másfajta világkép vezeti, úgy él, léhán, én nem tudom, hogy megérdemli a sorsát. Az ilyeneket is szeretni kell. Jézus arra tanít, hogy igen. De nem ez a legnagyobb gondunk. Mi talán nem ezt kérdeznénk meg Jézustól, hogy ki az én fele barátom, hanem mi azt mondanánk, hogy kérem szépen, nem egy véletlenül történik az, hogy az úton találkozik az ember egy nyomorulttal, akit a rablók összevertek, otthagytak, hanem megyek az úton, és az aluljáróban egymás mellett vannak a hajléktalanok, és azok ottan alszanak, vagy fetrengenek, vagy koldulnak, nem tudok mindegyiknél megállni. El se jutnék oda, ahova igyekszem, és nem tudnám elvégezni a munkámat, hogyha azzal törődnék, hogy ezeket ottan vigasztaljam, vagy megetessem, vagy nem tudom, mire elfogyna a pénzem, amit azért vittem magammal, hogy bevásároljak a gyerekemnek, vagy a családomnak, vagy tehát nem, hogy a ménykübe tudjak segíteni ezen a sok emberen, akik itt ülnek az útszélén, és koldulnak. Ugye más világ van. Ez az ember rablók áldozata lett. Azért abban a világban is voltak gonosz emberek, akik kifosztották ezt az embert, és ott hagyták. De úgy látszik, aránylag kevés rabló volt, és az rablók által kifosztott emberek se ott lépte nyomon álltak az útszélen. Hanem ritkán történt, hogy egy ilyennel találkozott az ember. És akkor, aki nagy lelkű volt, az oda mehetett hozzá, és segíthetett rajta, és utána elmesélte a feleségének, hogy ki is képzelt, ez történt, és azért jöttem később, vagy azért nem tudtam a saját dolgomat elintézni, mert ezzel kellett foglalkoznom. De ha ez a bibliabéli jó ember, ez kérem szépen, ez a szamaritánus, minden útjáról arra két nappal később tér vissza, és mindig ráakad egy ilyen rablóra, akkor egy kicsit gyanús lesz, vagy egy ilyen kirabolt emberre, kicsit gyanús lesz otthon, hogy végezzem már rendesen a dolgát, mert a család kerül veszedelembe, hogyha ezekkel törődik folyton. Nem volt annyi rabló, hogy lépten nyomon ilyen emberekbe botoljon az ember. Manapság pedig azokat, akik ott ülnek a aluljáróban, vagy kéregetnek léptennyomon, azokat nem rablók fosztották ki, és nem lehet olyan könnyen segíteni rajtuk, hogy adok nekik 2000 forintot, és akkor összeszedik magukat, holnaptól kezdve élnek, mint Marci Hevesen. Nem. Hanem elköltik a 2000 forintot, és holnap megint odaülnek. Újabb 2000 forintot kérnek, és azt mondják, hogy 100 forinttal is beérik, de 100 forintot se tudok adni, ha mindegyiknek akarok adni. Micsoda rabló világ van, hogy egy csomó ember ilyen helyzetbe kényszerül. És micsoda furcsa világ van, hogy egy csomó ember arra gondol esetleg, hogy egyszerűbb odaülni az utcasarokra, mint megküzdeni a világgal, és tisztességes életet teremteni olyan áron, hogy összeszedem magam, olyan áron, hogy nem megyek a kocsmába, ha nincs mivel kifizetni a rávalót, hogy lemondok arról, amit szeretnék, és így tovább. Nem nevel a világ összeszedettségre, felelősségtudatra, hanem kiszolgáltat ilyesféle dolgoknak. Hogy se lehet ezen segíteni? Ugye nem olyan egyszerű. És akkor ugye az ember elgondolkodik, hogy ez a példa, hogy ez oda ment, és hát ez olyan szép dolog. Bárcsak én is látnám azt az egyetlen embert, akit most úgy tudnék segíteni, hogy most odaadom neki mindenemet, és akkor 20 évig nem kellene másokra hederítenem, mert ennek egy akkorát adtam, hogy az már mindenre elég. És ő viszont rendbehozta, és már sorsa jóra fordult, mert talált egy jó bolondot, aki neki nem 2000 forintot adott, hanem 200 ezeret, mert éppen annyi volt nála, de attól ő összeszedte magát, és az életét megújította, és most él, és ő adakozik, és nem szorul rá mások adományára. Nem így van. A szeretetnek ebben a bonyolult világban másképp kell működnie. Valahogy felelősséget kell, hogy tudjunk érezni, akár azokért a koldusokért is, akik ott vannak, és akiknek nem tudunk 100 forintot a kezébe nyomni. Akár a társadalomból is, társadalomért is, amelyik rablókból áll, de nem olyan rablókból, akik lenyúzzák az emberekről a ruhát, vagy megverik őket, kilökik, hogy kolduljanak, hanem olyan rablókból, akik rossz kölcsönszisztémákat találnak ki, vagy visszaélnek azokkal, ami talán nem is rossz szisztéma, de lehet vele jól élni, és lehet visszaélni, és ő visszaél vele, és egy csomó embert tényleg kifoszt, vagy nehéz helyzetbe hoz, és akkor ezek elszaporodnak, vagy elkeserednek, a keserűségükkel megülik a világot, és aztán nehézé teszik a másik ember számára is, hogy nyugodt szívvel éljen, vagy hogy jó legyen, vagy hogy bízzék abban, hogy van értelme a tisztességnek, vagy a nagylelkűségnek. Kedves testvéreim, egy ilyesfajta világban élünk. És azután igenis van értelme a szeretetnek. Van értelme annak, ami veszélybe kerül ebben a világban. Akkor is veszélybe kerül, mert ott van a két ember, akik elmennek, és oda se néznek, oda se hederítenek erre az emberre. Olyan érdekes, hogy a példabeszédben nem tudjuk, hogy ki mit gondol, hanem azt látjuk, hogy ki mit tesz. Hát talán nem mondja Jézus azt, hogy ilyenek a papok, vagy ilyenek a leviták. Azt mondhatja, hogy még egy pap is elkeseredhet annyira, hogy elmegy egy ilyen ember mellett. Talán ez tényleg tavaly is látott egy ilyen embert, és akkor adott neki, és a felesége lehordta, vagy elkésett a munkájából, és kinevették, hogy ilyenekkel töltötte az időt, ahelyett, hogy oda ment volna pontosan, ahol számítottak rá. És akkor elhatározta, hogy többet ilyennek nem adok. És most megy konokul tovább. És belekerül a példabeszédbe, mint ellenpélda, hogy ez bezeg ott hagyta azt, akin segítenie kellett volna. Hogy a ménkübe vehetjük észre, hogy kin kell most nekünk segítenünk. Talán nem arról van szó, hogy a szeretet elsősorban abban mutatkozik meg, hogy alkalomattán csak ugyanilyen pontosan rátalálok arra, akit nekem szánt az Isten, és akkor odalépek hozzá, és egy nagyon jelentős összeggel, vagy öleléssel behozom a házamba, és jól lakatom, hogy ezzel segítek rajta. Szeretnünk kell az embereket. Például azokat az embereket, akik ránk vannak bízva, mert a munkánkban találkozunk velük. A bótosnak szeretnie kellene a vevőket, nem csak csalogatni őket, hanem megsegíteni például azt a vevőt is, aki nehezen találja meg azt, amit meg akarna venni. Segíteni kéne rajta. Segíteni kéne azzal is, hogy ami elrohadt, azt nem kéne kitenni, hogy hát ha ezt is megveszik, hanem azt tényleg idejébe ki kéne emelni, és oda kellene adni a állatoknak, vagy a macskának a elromlott virslit, és nem eladni a vevőknek. Tehát valahogy felelősséget kellene, hogy érezzünk egymásért. Nem csak azért, akit kifosztottak, hanem azért is, akit kifoszt egy olyan társadalom, amelyik önző, amelyik picikéken, de mégis csal, és azután nem tisztességesen csinálja a dolgát. Tisztességesen kellene, hogy végezzük a dolgunkat egy olyan társadalomban is, amelyikben ez nem magától értődő. És ugyanakkor kellene, hogy szeressük, mondjuk az eladó szeresse a vevőt, és hogyha ügyetlen, akkor is nem lehordani kellene, vagy kinevetni, vagy megszégyeníteni, hanem segíteni rajta, hogy megtalálja azt, amit keres. Esetleg megmondani, hogy van ennél olcsóbb is, nem olyan finom, de az is nagyon jó. És hogyha kevés pénze van, vegyen abból. Az volna jó, hogyha mindenki egy orvos is. Persze, hogy rengeteg betege van meg minden, de mégis jó volna, ha szeretné tényleg a betegeket. Meg az ápoló, hogy kevesebb van belőlük, mint kéne. De annál fontosabb volna, hogy ne csak azt nézze, hogy túljussak ezen a tenger munkán, ami rám van bízva, és aztán hazamehetek végre, és elfelejthetem azt, hogy beteg is van a világon. Hanem azt mondaná, hogy itt vagyok, és nem csak azért vagyok itt, hogy megkeressem tisztességgel a kenyeremet ezek között a betegek között, hanem hogy amit telik tőlem, azt tegyem úgy, hogy az rám bízhassa magát, hogy az észrevegye, hogy törődöm vele, és csak ugyan nem csak szabadulni akarok tőle, hanem szeretném, ha itt a körülményekhöz képest nem érezné nagyon rosszul magát, és megbízna bennem, és merne kérdezni tőlem valamit, hozzám fordulni. Nem lerázni akarom magamról őt, hanem segíteni. Azzal a veszéllyel, hogy akkor többet fordul hozzám, de ezzel is próbálok megküzdeni, és mégis szeretni kellene azokat az embereket, akik ránk szorulnak, vagy akikkel bánunk. Egy tanárnak is hát szeretnie kellene tulajdonképpen például a diákokat, akiket tanít, és akik ugyanakkor, hogyha elromlik a viszonyuk, akkor az ő életét is megmérgezi, de ő is megmérgezheti az övéket. De ha kölcsönösen egymás életét mérgezzük meg, hát akkor nem kell kiülni az utca szélére, mindenki olyan nyomorult lesz, mint ez az ember ott, aki ottan, hát olyan keveset magával ült ott, hogy évenként egyszer, vagy 10 évenként egyszer került oda egy rablóktól kifosztott ember, és az belekerületett egy példabeszédbe, és 2000 év óta is olvasunk róla. De azok az emberek, akik ma ki vannak szolgáltatva, azok szeretetlenségének, akikre valahogy tulajdonképpen az volna a dolguk, hogy foglalkozzanak velük, vagy törődjenek velük, hát ezekről nem lesz példabeszéd, mert ezek olyan sokan vannak, hogy nem lehet róluk példabeszédet mondani. A szeretet, amiről szó van az evangéliumban, az ilyesféle emberekhez küld bennünket. És az volna, ugye nem csak az idegen nehéz szeretni, mondjuk, hogy egy magyar ember, akit állítólag ilyen, ha nem is személyében, de a magyar társait illetően sok megbántásért, mondjuk a románok részéről, most azt kívánjuk tőlük, hogy szeresse a románokat. Hála Istennek, ha nem szereti se, sok baja van velük, mert ritkán találkozik olyan románnal, akit éppen nem szerethet. De ugye a szeretetnek a gyakorlásában, hát ez nehezebb. Nehezebb azt szeretni, aki közel van hozzám, még akkor is, hogyha nincs okom rá, hogy ne szeressem, mégis van okom, mert az életének a gondjaival sokkal közelebbről zaklat engem, sokkal inkább rám nehezedik. Ugye a felebaráti szeretet, azért volt ilyen régi nóta, hogy a feleség énekli a férjének, hogy én vagyok a felebarát. És hát, hogyha szereted a fele barátaidat, akkor kezd én rajtam. Ez is igaz, persze, hogy azért veszi el, mert szereti. De amikor elvette, vagy amikor hozzáment, akkor egy csomó időt együtt töltenek, ami sose eddig, és az életüknek, a hétköznapjaiknak a közegében derül ki, hogy minden embernek van egy csomó tökéletlensége, azt neki is nehéz elhordani, de annak, aki nagyon közel van hozzá, annak még inkább. És akkor kialakul egy olyan helyzet, nem az, hogy ez idegen és nem szeretem, hanem ez annyira itt van minden nap, és annyira nehezen viselem ezt a ostoba megnyilatkozását, amely mindig újra ugyanazt mondja, amikor mást kellene mondania szerintem, hát hogy ez elviselhetetlen. Szeretni kell. Szeretni kell a másikat az életének a tökéletlenségeivel együtt. És hogyha igazán ezt nem csak egy kötelességként fogjuk föl, hanem egy meghívásként, és az Isten előtt igyekszünk ezt gyakorolni, akkor nem lelkendezünk azért, amit nehezen viselünk, mégis el tudjuk fogadni azzal együtt, és szeretni tudjuk azzal együtt a másik embert. Ez talán neki is nehéz ez, hogy ő ilyen, és nekünk is, de azért ezzel együtt van benne valami derű is, vagy van valami szívet melengető is, És nem azért úgy szeretem, hogy konokul ragaszkodik hozzá. Ez ember nem ragaszkodik konokul a sebeihez, és a sebeivel együtt kell szeretni. És azért szeretjük a sebeivel együtt, hogy a sebei adta kintól egy kicsit könnyebbítsük, avval, hogy szeretjük és bekötözzük a sebeit, és olajat meg bort öntünk vele, és a lovunkra tesszük, hogy ne kelljen egyedül gyalogolnia. Szeretni azokat, akik közel vannak hozzánk, akikkel naponta találkozunk, és akiknek nem a gonoszságáért, de a tökéletlensége ránk nehezedik, és nyomasztóbb, mint a másiknak, a ritkán látott nyomorúsága. Egy ritkán látott nyomorúságot könnyű megbocsátani, vagy könnyű túltenni magunkat rajta, hogy ez ilyen, és akkor egy nagy gesztussal ugye segítünk rajta, és elmegyünk, és meg vagyunk elégedve magunkkal. De elfogadni egymást, és segíteni a másikon, az nem egyszerű akkor, hogyha minden nap találkozunk vele, és másnap ugyanazokkal a tökéletlenségével találkozunk, mert segítettünk, de abban nem tudunk segíteni, hogy a tökéletlenségétől megszabaduljon, mert ezzel lehet, hogy hódtig együtt kell élnie, és nekem is, ha vele együtt élek. De ezzel együtt kell, hogy szeressem, és kellene, hogy nem azt mondjam, hogy bátran csináld, mert ez nem esik rosszul nekem, de nem hányom örökké személyre, és nem ezzel szembesítem. Mert nem pusztán ebből áll, hanem sok minden másból. Valami ilyesfélére késztet bennünket ez a mai példabeszéd, hogy ezeken elgondolkodjunk. Mit is jelent számunkra ennek a kettős szeretet parancsnak ez a második tétele, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Akkor, ha mi kérdeznénk Jézustól, nem azt kérdezném, hogy ki az én fele barátom, hanem azt kérdezném, hogy lehet szeretni akkor, hogyha ez ilyen? Hogy lehet szeretni akkor, hogyha ez olyan? Hát ilyen kollégáim vannak, ilyen főnököm van, ilyen diákjaim van, hogy a ménykübe szeressem őket. És akkor ez a Jézus, hát nem áll mellénk, hogy ezt elmagyarázza, de valamiképpen mégis, éppen ezzel a példabeszéddel is segít bennünket arra, hogy rájöjjünk ennek a titkára. És igenis tudjuk, hát nem a szeretet ostoba, egyszeri hőstetteivel megoldani ezeket a helyzeteket, hanem egy hűséges, alázatos, figyelmes igyekezettel túltenni magunkat a bosszúságainkon, vagy ellensúlyozni azokat, meglelni a szeretnivalót abban is, akit nehezen viselünk el, ilyen-olyan, amolyan ügynél fogva, amiért meg tudunk bocsátani neki, ami miatt megértjük. Ugye ott van a Kosztolányinak a különös játékos és nagyon elgondolkodható vers, mit bámulsz a kokainistán, gondolkozz az okainistán, megérted. Talán megértjük a másikat, ha az okain is gondolkodunk, és talán megértjük akkor, vagy másképp tudjuk látni, ha nem folyton azt állítjuk magunk elé, amit nagyon nehezen viselünk el benne. És pont ez teszi a szeretetben való igyekezetünket érdemszerzővé. Nekünk nem a lovunkra kell fölrakni a másikat, nem a vendéglőbe kell elvinni, nem két garast kell adni, hogy utána gondoskodjanak róla, és majd, ha visszajövök, akkor megnézem, hogy mi történt vele. Hanem együtt kell élnem vele, és azután hát meg kell találnom benne azt, ami szeretetre méltó, és ami tartalékokat ad ahhoz, hogy amit nehéz elviselni benne, azt is el tudjam fogadni. Ahogy tudom, hogy bennem is biztos van olyan, amit nehéz elviselni másnak, én bennem, és nem tudok ettől megszabadulni, de elviselik, hát akkor én is megpróbálom. És itt van egy dolog, ami talán ebben a példabeszédben úgy mégis a mai ember számára is úgy elgondolkodható. Jézus tulajdonképpen nem azt mondja meg, a példabeszéddel nem arra felel, amit a kérdező kérdezett tőle, hogy ki az én fele barátom, hanem arra mutat rá, hogy néha te is észreveszed, hogy fele barátjaként bánik veled olyan, akit te nem tekintesz fele barátodnak. És hogyha azt veszed észre, hogy milyen jól esik neked, ha egy szamaritánus jót tesz veled. Itt a példabeszédben a kérdező nem a szamaritánus helyébe találta magát, hanem a kifosztottnak a helyébe. Mi történik, ha engem kifosztanak? És ha elmennek mellettem olyan emberek, akiket én nagyra becsülök, de akikről mégis kiderül egy ilyen válságos helyzetben, hogy valamilyen oknál fogva nem figyeltek rám. És megáll valaki olyan, aki mellett én nem álltam volna meg. És akkor milyen jó, hogy ő segít rajtam. És akkor talán én is bátorságot kapok ahhoz, hogy alkalomatán én is segítsek ő rajta. Vagy azon, aki nehezen esik segítenem. Néha nem árt, ha mi is olyan helyzetbe kerülünk, hogy rászorulunk mások szeretetére. És talán nem azon kell igyekeznünk, ahogy nem kell azon igyekeznünk, hogy a szívünket megkeményítsük, és ne hagyjuk, hogy szeressen, hanem azon se kell törekednünk, hogy minden áron egy olyan társadalmi státust alakítsunk ki, amiben nem szorulunk rá mások szeretetére. Ha nem szorulunk rá mások szeretetére, akkor magunk sem nagyon kapunk bátorságot arra, hogy mi másokat szeressünk. De ha azt átadja az Isten, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol nagyon rászorulunk mások szeretetére, és segítenek rajtunk, akkor azzal megyünk haza, hogy mi is megpróbálunk másokon segíteni. Olyanokon is, akik közt talán nincs olyan hivatali közünk, de mégis, mert akadt valaki, aki mi rajtunk segített. Kedves testvéreik, valahogy ilyen kalandos dolog ez a szeretetre rendelt emberi élet. És a példabeszéd arra figyelmeztet, hogy ennek a kalandjaira figyeljünk. És igenis ne csak hát ilyen megtanult tételekként éljenek bennünk szavak, vagy parancsok, vagy felszólítások, hanem figyeljünk magára az életre, mások példájára, magunkéra, gondolkodjunk el azon, mit érezhet ez az, amaz az ember, akivel találkozunk. És így kérdezzük, hogy mit is kíván tőlünk az Isten, mit is kíván tőlünk Jézus, és mire mutatna rá, ha csak ugyan alkalmunk volna arra, hogy az életünknek ezek között a nehezen kibogozható kérdései között hozzá fordulhassunk. Forduljunk hozzá az imádságunkban, és legyünk nagy lelkűek, és próbálgassuk azt tenni, amit ő ajánl, és akkor egyre inkább ráérzünk arra, hogy mit is jelent az evangélium, ez a 2000 évvel elmondott tanítás, hogyan válhat valóra a mi életünkben, és ebben a nehéz világban, amelyben élünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, a Atyában, mennek és földben, teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, csak halt és eltemették, harmadnapra foglalkra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszen Szent Lélekben, hiszen a közösségét, a test föltámadása és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Urat minden időben, és imádkozzunk hozzá az igaz ember szeretet kegyelméért.
Hogy az egyház pásztorai ne a holdbetű, hanem az éltető lélek szolgái legyenek. Hogy az államok vezetői a segítő szeretet szellemében gyakorolják hatalmukat. Hogy egyházközségünk hívei mindig készen álljanak embertársaik megsegítésére. hogy betegeink és magukra maradó embertársaink ne legyenek irgalmas segítség nélkül. Hogy kegyelmeddel segíthessük mindazokat, akiket a bűn kifosztott és megsebesített.
Istenünk, segíts kegyelmeddel, hogy ne az önzés és részvétlenség vezessen bennünket, hanem a segítő szeretet legyen életünk legfőbb gondja, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.